Ezen a héten egy nagyon fontos évforduló van. 20 éve történt a srebrenicai mészárlás, népirtás. Erről az eseményről Szerb-Horváth György közöl a következő napokban az Élet és Irodalom hasábjain egy írást, az a címe, hogy a gonosz Srebrenicában. Arra kértem a szerzőt, hogy még az írás előtt, megjelenése előtt beszéljünk egy kicsit arról, milyen az emlékezete ennek az egész Európát megrázó eseménysornak, mi az, amit tisztán látunk, és mi az, amit még mindig nem látunk tisztán, mi az, amiről nem sikerült az elmúlt 20 évben megegyezni.
Köszönöm a hallgatókat. Azzal kezdett, hogy ez a népirtás megrázta 20 évvel ezelőtt Európát. Pontosan nem emlékszem, meg ugyakkor még internet szinten is volt, vagy hát nem ebben a formában. Nem vagyok benne biztos, hogy megrázta Európát. Kicsit később derültek ki a dolgok, annak ellenére, hogy műholdak, stb. Már nagyban működtek, és hát azért csak kiszivárogtak az információk, és ebben az írásban pont az a felütésem, hogy kíváncsi vagyok, hogy július 11-én szombaton ki hogyan fog emlékezni. Vagy egyáltalán emlékszik-e, hiszen ahhoz, hogy visszaemlékezünk valamire, arról tudnunk kell, vagy tudnunk kellett volna. Tehát, hogy nem csak felejtésről van szó, hanem szimpla nem tudásról. Nem hiszem, hogy ez az esemény, általában a délszláv háborúk, aminek ez a végső kicsúcsosodása volt a későbbi koszovói népirtásokon kívül is. Én azért használom bátran a népirtás szót, mert a Hágai Nemzetközi Bíróság több ítéletében kimondta ezt a szót, tehát a genocidiumot. És most ezekben a napokban pont azt látjuk, hogy holnap talán az Európa Parlament hoz egy rezolúciót, amelyben hát emlékezik és elítéli ezt a genocidiumot, állítólag ebben a dokumentumban ez lesz. Az ENSZ-ben viszont több napja folyik egy vita, talán ma, talán holnap ők is hoznak egy rezolúciót, jelentsen ez bármit is, ami miatt egy ilyen teljesen nevetséges csörte megy a nagyhatalmak között. Oroszország vétót jelentett be, amennyiben a genocidium szó szerepelni fog ebben a dokumentumban. Kína is nagyokat molyolt, Szerbia tiltakozott, tehát ezt nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz, de az ENSZ az tompítani akarja ezt az egészet, illetve bizonyos nagyhatalmak, ugye vétójoggal rendelkeznek, beleszólnak, egyezkednek. Szerbia részéről most az a lényeges, hogy úgy tűnik, hogy Alekszandr Vučić szombaton mégis valószínűleg elmegy Potocseriba, ugye ahova ennek a mészárlásnak, a áldozatainak a legnagyobb temetője van. Azt kell tudni, hogy több mint 8500 14-nél idősebb férfit végeztek ki a legbrutálisabb módon a szerb, boszniai-szerb hadsereg, illetve a szabad csapatok. További 1200 az eltűnt, pontos számokat ugye nem tudunk, de mondjuk 20-nál több ezer nő és gyermeket szállítottak el a szerb hadsereg által oda vezényelt autóbuszok. Tehát ez a település a magyar határtól úgy 200 kilométerre van, tehát nem túl messze. Ráadásul itt egy körzetről van szó, ahol a bosnyákok lakta enklávék voltak, tehát még Gorázdát meg lehet említeni, ez egy kisváros, amelynek a harcosai meg tudták védeni magukat, illetve a népüket a népirtástól, illetve Zsepanevő kis falu is, hát hogy mondjam, megúszta. Azt is tudni kell, hogy abban a körzetben nagyon súlyos harcok folytak korábban is, és a bosnyákokat sem kellett félteni, pontosabban a Nasser, a város Srebrenica védőjének, Nasser Ordiknak a hát gyakran fél katonai csapatait, akik szintén súlyos vérengzéseket hát követtek el. Most megint az, hogy népirtás vagy sem, azt nem tudom, de úgyhogy minek nevezzük, ott is több ezer áldozatról is beszélnek a szerbek, ők tradicionálisan és direkt pont július 11-e előtt, tehát már megemlékeztek ezekről az áldozatokról, folyamatosan van egy hát elég undorító számháború, tudni kell, hogy Nasser Oricról is most folyik egy szagát látható, most ő egy Szarajevóba vitték, de kiengedték rögtön a börtönből, szerb kérésre állítanák bíróság elé háborús bűnök miatt. Tehát ez egy relatíve komplex történet, amiben benne van egy holland ezred talán, egy holland csapat, egy ENSZ csapat, kék sakosok, akik Srebrenicát védték, de nem tudták megvédeni a lakosokat. Azonban ők annyiban szembenéztek a múltjukkal, hogy a később, amikor ez kiderült, egy holland kormány lemondott, azok egy ottani intézet adta ki a legalaposabb jelentést erről az egész eseményről. Ebből kiderül az is, hogy mit fétettek ezek a hollandok, hogyan. Hát fegyverek ilyen nem is nagyon tudtak volna szembeszállni a szerb haderővel, Mládi tábornok csapataival, de mégis talán többet tehettek volna, és különösen, hogy mi a felelősség ebben az ENSZ-nek, amely a legtehetetlenebbnek mutatkozott, úgymond ők pártatlanok akartak lenni, miközben a helyzet elég világos volt a hadszintéren, és ott volt egy japán diplomata, Yakasushi Asushi, akit egyébként Mitsubishi Chetniknek neveztek el, mert úgy tűnt, hogy a szerbek pártját fogja, mert nem akart, hogy a NATO repülőgépek bármilyen csapást mérjenek a szerb tankokra, kommunikációra, miközben teljesen világos volt, hogy a város a védett zóna bevételére történnek. Azt is talán, amit természetesen majd ez a 20 év arra sem elég, hogy sok mindent megtudjunk, hogy mindent megtudjunk, ismerjük a pontos történetet. Nemrég hallottam, hogy igen, ez a szerb hadsereg, az ottani boszniai szerb hadsereg számlájára írható, különösen Mládi tábornokéra, aki egyébként most a hágai börtönében ül, akárcsak az úgymond köztársasági elnökük Radovan Karadzsics, aki azonban tagadja, hogy tudott volna erről. Szlobodan Milosevic is tagadta mindezt. Tehát, hogy itt még valami ki fog derülni, hiszen a szerb, boszniai szerb társadalom, vagy elittek is megosztottak voltak, és egyfajta klánszerűség uralkodott. Tudni kell, hogy a politikai központ az a Szarajevó melletti, illetve Banja Lukában volt és van, míg az akkori katonai az a Szarajevó melletti Páleben volt, illetve ez változott. Tehát ott, hogy itt még a egyes ősi szerb klánoknak a csatározásáról is szó van, tehát is, hogy az egyiknek a számlájára írható az egész. Amit talán, és akkor lassan áttérnék a menekült ügyre, hogy a boszniai szerbek mindig arra hivatkoztak, hogy ők az iszlám ellen óvják Európát. És amikor Mladic megindult a ma napon, és ő nem úgy, mint Hitler és a többiek, akik ugye mégis nem is, tehát ők sose álltak ki nyíltan, hogy most mi a zsidókat ki fogjuk írtani. Tehát ugye egy van is arra hivatkozott, hogy hát ő parancsot teljesített, meg nem tudták, meg stb. Ő szépen kiállt és elmondta, hogy ez ami most történik, Srebrenica elfoglalása, az a bosszú a törökök évszázados uralmáért Boszniában, a szerbek felett, tehát bosszú. Bosszúban pedig nem csak az elfoglalás van, hanem valami sokkal több is.
Mielőtt rátérnénk a menekült kérdésre, azért itt néhány dolgot szeretnék, hogyha tisztáznánk. Az igaz, hogy az európai közvélemény számára nem volt tudott, vagy nem volt érzékeny, vagy nem ismerte fel azt, ami már a genocidiumként ismerté vált, de azért nagyon aktívan mediatizált volt a délszláv háború. Annak, akinek füle volt a hallásra, és szeme volt a látásra, azért azt látta, hallotta akkor is az eseményeket. Lehetett követni azt, hogy itt valami, hát ha nem is példátlan dolog történik az európai történelemben, de valami olyasmi, amit már meghaladottnak reméltünk. Miért van az, hogy még mindig keveset tudunk ezekről az eseményekről? Itt említed ebben a Gonosz Srebrenicában című cikketben, ami a pénteki ésben jelenik meg, hogy nagyon sok film jelent meg, regény, szöveg, és még mindig keveset tudunk. Mi az oka ennek a nem tudásnak?
Hát ebben a szövegben is azt vetem fel, hogy én sem tudom, hogy miért van ez. Az, ami elkészült, nem irodalomra gondolok, hanem pont ugye a kvázi legfontosabb filmekre, tehát amit a tömegekhez eljut, azok elég sematizáltak. Számomra érthetetlen például az a Kusturica kultusz is, ami Magyarországon is dívik, ami egy teljesen irracionális történetnek írja ezt a délszláv válságot.
És romantizálja.
És romantizálja, és egzotikussá teszi, mintha ez nem Európa lenne, de mégis Európa közt. és azt hiszem az utóbbi időben ez kikopott, tehát x év után a délszláv háború ma mit sem készülnek különösebb filmek róla, vagy és főleg nem Srebrenicáról például. Ugye ebben a cikkben arról is morfondírozok, hogy hát a holokausztról sem rögtön utána születtek meg bizonyos műalkotások, hanem sokkal később. Ugye most utalhatnék, hogy az egyik legjelentősebb ilyen a film, az pont magyar film, például ráadásul magyar film.
Saul fia
az ugye most készült el, nem is tudom, 70 év ugye. Tehát, hogy ennek biztos, nem tudom, hogy az idő kell, de ez is egy hülye válasz, hogy miért kellene x idő arra, hogy ezt megörökítsék. Szerbiában, vagy elnézést, hát Szerbiában is, Bosznia-Hercegovinában is hihetetlen indulatok fortyognak még ma is, tehát nem eldöntött, hogy mi lesz ennek az országnak a sorsa. Gyakorlatilag papíron létezik, de és van 10 kanton, de ez a 10 kanton 3 entitássá bomlik, tehát a bosnyák, a horvát és a szerb, illetve vannak különleges státuszú városok, mint a Brzko, tehát ez még egy furcsa gúkatlan. Ami azért is lényeges, mert hogy én is jártam pár éve Szarajevóban, meg vannak ismerőseim, akár szerb is, aki ott él, és azért elég furcsa dolgokról számolnak be, tehát hogy mi történik az egyetemen, az hogyan válik, tehát hogy mennyivel több dzsámi épül, hogyan iszlamizálódik a társadalom, vagy az oktatás. De én pont azt szeretném, a másik írásom pont arról is szól, hogy ez a pánikkeltés azért nagyon felesleges a menekültek kapcsán, és pont a menekültek kapcsán jogosulatlan. Tehát itt, ugye, hogyha visszaemlékszünk, hogy jó egy hónapja Macedóniában a macedón kormány előtt, miközben tüntettek ellenük, a rendőrséggel egy hihetetlen csatát vívattak meg bizonyos úgymond albán iszlamista terroristákkal, azóta se tudjuk, hogy mit történt. Tehát, hogy gyakorlatilag gyakran biztos, vagy az nekem az az érzésem, hogy ennek a menekültügynek a forszírozása, az iszlamofóbia, amikor ma a magyar mezőgazdasági, nem tudom milyen államtitkár, vagy kicsoda arról beszél, hogy ezek a menekültek a szendvicseikben vírusokat hoznak fel, tehát ezért kell a fal. Ez nem más, mint hát egyfajta olyan manipuláció, amikor ez egy elterelik a figyelmet. Én nem azt mondom, hogy ez nem katasztrófa, hiszen amikor emberek tízezrei, százezrei menekülnek, az önmagában véve katasztrófa, de az még nagyobb katasztrófa, amikor ezzel elkezdenek manipulálni, ráadásul mondjuk rá vallási alapon, miközben nem, tehát tudjuk, hogy az iszlám se egy egységes vallás, ahogy a kereszténységnek is, nem tudom, százfajta irányzata van, akik ráadásul egymás jobban gyűlölik, mint bármi mást.
Bocsáss meg, itt kicsit közbe kell, de most a srebrenicai mészárlással, genocidiummal kapcsolatban ötöd fel bennem, hogy hát ugye itt a holland kontingens felelősségét és az ENSZ felelősségét tárgyalják, és hát ez váltott ki botrányt. Tavaly volt a ruandai mészárlásnak az évfordulója, 20 éves évfordulója, és ott is megismétlődött ugyanez, hogy a nemzetközi békefenntartók gyakorlatilag nézték, az tényleg egy világtörténelmi esemény volt, mert ott aztán mindenféle technológiai segítség nélkül bozótvágókkal mészároltak le embereket, és ezt végignézte a nemzetközi békefenntartó kontingens. Na most ott is felmerült, és most is a jelenkori eseményekkel kapcsolatban is felmerül, hogy a 20. századi népirtások révén kidolgoztak egy nagyon pontos előrejelző módszert, ami alapján meg lehet határozni, hogy milyen események vihetnek tömeges gyilkosságokhoz, vagy olyan társadalmi válságokhoz, amelynek a vége az, hogy ilyen tragédiák következnek meg. Például egy embercsoport megkülönböztetése, elkülönítése. Van egy 10-es skála, ez egy nagyon pontos skála. Hogy nem merül fel, vagy nem merült fel, akár Srebrenicával, akár most a menekültekkel kapcsolatban, hogy hát ezek az események benne vannak ebben a skálában. Tehát odakint, ez nagyon fontos dolog, hogy ezek nem ismeretlenek, nem példánélküliek, és nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy kinek a politikai felelőssége az, hogy súlyosbodik egy geopolitikai és egy társadalmi válság.
Persze könnyű a politikára fogni az egészet, én itt ebben az írásomban megemlítem az, hogy elég nevetséges az, hogy most én itt vagyok, nem tudom, két hete, de hát...
Szerbiában, hogy tudja...
Igen, Szerbiában, és nem nehéz rájönni arra, hogy Szabadkán az embercsempészek milyen sufnikba tartják a menekülteket, és rendőri jelzésre indítják el őket. Tehát itt elsősorban van egy népcsoportnak a tudatos kirablása egy réteg ellen.
És itt összejátszanak a rendőrökkel, a hatóságokkal, vagy
maximálisan ez, igen, összejátszanak a rendőrökkel, rendőrök is ezzel úgymond jól járnak, bár most ezt itt ezt nem lehet népírtáshoz hasonlítani.
Nyilván, hogy nem.
De vannak olyan jelek, amelyek számomra undorítóak és tünetértekűek, és épp az, amiről írtam, és az például a szerb média, de ez, és ebben most benne van a magyar média, de mondhatunk európai politikusokat is, akik folyamatosan egyfajta pánikot keltenek, és olyan hát akkor természetesen nem értem, tehát a 20-as, 30-as évek, kora 30-as évek Németországában, amikor egy-egy népcsoportról úgy beszélnek, mint ahogy ott beszéltek például a zsidókról, a cigányokról, a homoszexuálisokról, stb. Tehát mindenki másról, aki veszélyezteti a nemzet, veszélyezteti ugye Európa egységét, veszélyezteti a kereszténységét, veszélyezteti magát az adott nemzetet, veszélyezteti a biztonságot, az egészségünket, a gyermekeink jövőjét, és ki tudja, mi lesz ezeknek a vérükben van az, hogy agresszívak lesznek ezzel. Szemben ugye mindig kiderül, hogy még nem fertőztek még senkit, még nem találtak egy, nem tudom milyen beteget sem, még nem raboltak ki semmit, viszont pont azt hiszem tegnapi hír, hogy Szabadka környékén elkaptak két fiatal embert, aki botokkal elcsalt hét szírt botokkal, vagy nem tudom mivel, jó, megverte őket és kirabolta ezeket az embereket, akik menekülnek. Ilyenkor persze, és ugye itt potenciálisan megint az van, hogy de nem csináltak még semmit, de biztos benne van a fejükben, meg biztos rengeteg terrorista van köztük. A szerbek is folyton arra játszanak rá, hogy hú, találtunk két kalasnyikovot, nem tudom hol, közben egész Szerbia egy fegyverraktár. Magyarországon is folyton nemzetbiztonsági kockázatra hivatkoznak, de még egyetlen egy terroristát sem szűrtek ki, vagy nem tudtak kiszűrni, ugye a lassan 100 000 menekült közül, akiknek egy, nem tudunk pontos számokat, de hát negyedet biztosan gyermek, asszonyok vannak köztük, nők, stb. Az biztos, hogy a relatív többség az mondjuk egy ilyen fiatalabb, mozgékonyabb réteg, akiket most természetesen jól megtalálnak, mint egy potenciális ellenséget, mert hogy ellenséget találni kell, és ez a Srebrenica kapcsán is pont ez volt, hogy hát a török, mint olyan, ami a török, az ellenség, és a török, ez egy régi hagyomány a Balkánon ma is, hogyha annak ellenére, hogy az emberek, nem tudom, oda járnak nyaralni, meg régen is török, onnan csempészik a török farmert, meg a bőrkabátot, meg török ilyen szappanoperákat néznek előszeretettel, hogy a török az ellenség, a török ugye az egy szinonimája a muzulmánnak.
És hogy a bosnyákokat is törököknek nevezik?
Vagy? Hát igen, hát a bosnyákok azok ugye muzulmánok, bár ez egy relatív szekularizáltabb etnikum lett Tito alatt, az igazi törököket Tito kiadt 1950-ben a Törökországnak. De ez tök mindegy, mert ugye az antiszemitizmushoz sem kell zsidó. Most úgy tűnik, hogy ez a menekültözés lesz a téma egy jó ideig, hiszen ennek a vége sajnos nem látszik, illetve nem látjuk azt, hogy közel-keleten, illetve Afrikában ez hogyan fog csitulni esetleg, tehát az ottani háborúk. A botrányosnak azt tartom azt a szolidaritás mentességet, ami akár a vajdasági magyarok egy részében is megnyilvánul, sőt a legerősebb vajdasági magyar párt üdvözölte a kerítés felépítését.
A szerb-magyar határon.
A szerb-magyar határon, aminek az egyik következménye az lesz, hogy majd, hogy is mondjam, felétek, Románia felé is fognak menni, vagy megkerülik, illetve más alternatív útvonalakon többen fognak menni.
Szerencsére itt még nincs menekült pánik, és remélem, hogy érett lesz a román társadalom, és fogja tudni, hogy mit kell cselekedni. Éppen a srebrenicai cikketben hozol fel egy furcsa átalakulást, egy furcsa fejlődési folyamatot, hogy mégiscsak volt valami hatása ennek az elmúlt 20 évnek, a népirtás óta eltelt 20 évnek. Mert hogy nagyon furcsát nyilatkozott Alekszandr Vučić, kormányfő.
Hát Srebrenica kapcsán ők mindig azt emelik ki, hogy hát hogy ez egy polgárháború volt, nem is mi csináltuk, nem mi kezdtük, nekünk is rengeteg áldozatunk van, próbálják ezt számukkal összehasonlítani. A Vučićék pálfordulás az tisztánként politikai pálfordulás, és nincs köze különösebben Srebrenicához, és a menekült hullámhoz sem. Ez egy elég fura dolog, hogy ők szélső jobboldaliból lettek valami neoliberális gazdaságpolitikát folytató, megszorító intézkedéseket merészen vállaló politikusokká, és ugyanakkor a múlt héten ugye összeöltöztek Orbán Viktorral, és Orbán elmondta, hogy a szerb milyen életerős nép, és Vučić viszont azt mondta, hogy ő nem fog délen szöges drótot építeni Macedónia felé, mert ez nem Auschwitz. Persze ez egy elég hát, fura hasonlat, hogy más nem mondjak. Vučić is, hogy úgy mondjam, egy ideológiamentes párt politikus kormányfő most, aki körömszakadtáig fog a hatalmáért küzdeni.
Igen, ám, de Srebrenica eleste után egészen mást mondott.
Hát utána azt mondta, amikor eljut a NATO bombázás, hogy egy szerb miatt 100 muzulmánt fognak megölni, de azt sajnos azt kell mondani, ez nem csak rá jellemző ebben az országban, vagy a Balkánnak ezen a feltáján, hogy egyfelől az emberek nagyon könnyen elfelejtik, hogy valaki régen mit mondott, ezek karizmatikus emberek, a poén inkább az, hogy európai szintéren is teljesen elfelejtik, és ma Vučić egy teljesen elfogadott partner, ha jól tudom, holnap érkezik Angela Merkel, és meg fognak egyezni, hogy Szerbia végül is most egy good guy, és vannak mások, akik most bad guy-ok. Tehát, hogy ebben a szerepben most rendesen beletették magukat, és ez érvényes lesz főleg is Srebrenica, hogyha kicsit így megemlékezik Srebrenicáról is, a menekültekkel is így el van, tehát, hogy átpasszolja őket Magyarország felé, és akkor ez egy jó ország, csak hát ekközben elpalástolja azt, hogy ez az ország ürül ki, gyakorlatilag sokszor abból élnek az emberek, amit a rokonaik nyugatról hazaküldenek pénzt. Ezzel együtt mondjuk a vajdasági magyar társadalom is úgymond hála a kettős, vagy az útlevélnek migránssá vált. Ezért is teljesen nevetséges az, amikor itt illegális bevándorlásról beszélnek a túloldalon, és mi ugye a dróton túli magyarok, most hogy pont itt vagyok, itt is vannak olyanok, akik szinte mindenkinek a családból van olyan, aki külföldön, legalább Magyarországon, mégis egyfajta pánikban él, hogy ezek majd itt elveszik tőlünk a munkát, meg mindenfélét, miközben itt munka sincs, amit elvetnének.
Kedves hallgatóink, azt mondanám, hogy lehet, hogy Európa felejt, önök ne felejtsenek, tájékozódjanak, hogyha a Srebrenica emlékezetéről szeretnének pontos adatokat és képet kapni, akkor az eheti pénteken megjelenő Ésben keressék Szerb-Horváth György a gonosz Srebrenicában című cikkét, ha pedig a szerb oldalon tapasztalható menekültügyi problémákról és menekült frontról akarnak drámai bevezetést, akkor olvassák el a jövő heti Ésben a szintén Szerb-Horváth György Csak egy kis pánik című cikkét. Szerb-Horváth György Szerbiából jelentkezett be a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Arra kérem, továbbra is tájékoztasson minket, és legyen velünk. Mi is ott vagyunk lélekben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.